Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai Isten tisztelet alkalmából. És közösen fogunk gondolkodni a beszéd kérdéséről. Ugye a beszéd ez az az eszköz, amivel Isten dicsőíthetjük, megkáromolhatjuk is egyszerre. Ugye valahol a Biblia azt írja, hogy egy kutfőből nem folyhat kétfajta víz, édes meg keserű. De mi emberek sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy ugyanazzal a szájjal tudhatunk áldást is, meg átkot is közvetíteni. Még akkor is, hogyha nem közvetlenül átkozunk meg valakit, meg nem akkor, amikor kimondottan káromkodunk, vagy ténylegesen nagyon csúnyán beszélünk, hanem amikor a szívünk nincs a helyén. Mert a szív teljességéből szól a száj. Ezt is írja a Szentírás. A legismertebb igénk a beszédről, ugye Jakab apostol levelében található, a harmadik fejezetben. A második verstől olvasom. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángra borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászoké és vízieké megszelídíthető és megszelídítettet az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjj ki áldás és átok, Atyám fiain, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból csörgedezteti édest és keserűt? Ahogy atyámfiú teremheti a fügefa olajmagvakat vagy a szőlőtő fügét, azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből az ő jó cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Nem tudom, így ahogy olvassuk, mondom, ismerősek ezek az ígék, szerintem többször is átolvastuk, de amikor a hétköznapi életben rajta kapjuk magunkat azon, hogy valamit nem úgy szóltunk, vagy netalán nem úgy reagáltunk, akkor eszünkbe jutnak-e ezek a szavak? Ezek az igék, amelyek feltárják az emberi természetnek a gyengeségét, és azt mondja, hogy legjobban a nyelvünkre kell vigyázni. Mert bár az állatok természetét megszelídíti az ember, ugye tudjuk, hogy vadállatokat is képes megszelídíteni az ember. Vannak olyanok is, akik krokodilokat is meg tudnak szelídíteni, szóval ténylegesen döbbenetes dolog. Látunk ilyen természetfilmeket, és meg a kígyók is van, úgyhogy hogy szelíden élnek az ember mellett, és mérges kígyók, vagy nagyon nagy erejű állatok. És nem vagyunk képesek tulajdonképpen a magunk gondolatát, a magunk indulatát, a magunk beszédét uralni. Vajon mi lehet ennek az oka? Említettem már a szombatiskolán is azt, hogy ugyan megszabadított minket az Isten, kihozott minket Egyiptom földjéről, ugye megmutatta a szabadulásnak az útját, de mi magunk a lelkünkben ott hagytuk Egyiptomot? Vagy még vonzanak bennünket azok a jó dolgok, amelyeket mi jónak találtunk abban? nem a rossz dolgok után vágyakozik általában az ember, hanem az, amit jónak gondolt, amit jónak tapasztalt, amit jónak értékelt. És hogyha valami nem úgy történik a hívő életünkben, nem azt kapjuk, amire számítunk, amit elképzelünk magunknak, akkor nem lobban fel bennünk az az indulat, hogy hát biztos nem szeretnek engem, meg nem törődnek velem, meg nem gondolnak rám, meg ennyek így kellene lenni, úgy kellene lenni, amúgy kellene lenni. És inkább meghúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy hát majd, ha ti megváltoztok, akkor majd meglátom, hogy mi lesz. Nektek kell változnotok, én pedig úgyis jó vagyok, ahogy vagyok. Pedig az ige azt mondja, hogy még hogyha nem is mondjuk ki ezeket a szavakat, de a cselekedeteink bemutatják, hogy így gondolkodunk. Mert nem merjük vállalni az Isten népével való együttnyomorgást, ugye? Jusson eszünkbe Mózes. Ugye róla mondja az ige, hogy a világ legszelidebb embere volt. De milyen utat járt be ez az ember, amíg ténylegesen ezt a célt elérte? Ugye apostolok cselekedeteibe olvashatjuk a következő igét, amikor István a tanács előtt tulajdonképpen az Isten népének a történelmét felidézi. Itt apostolok cselekedetei 7. fejezetben a 22. verset olvasom. És Mózes tanítaték az egyiptombeliek minden bölcsességére, és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Mikor pedig 40 éves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atya fiait, Izrael fiait. És akkor megölte az egyiptomit, és akkor meg el kellett neki menni Midian pusztájába utána. Ugye mit mond itt István? Azt mondja, hogy Mózes tanítaték az egyiptombeliek minden bölcsességére, és ennek mi lett a következménye? Hatalmas volt beszédben és cselekedetben. 40 év múlva, amikor a csipkebokornál az Isten megszólítja őt, és elhívja a feladatra, akkor Mózes hogy viselkedik, hogy nyilvánul meg? Azt mondja, Uram, keres valaki mást, mert én nem tudok beszélni. Észreveszik a különbséget? 40 év különbség van a kettő. Akkor azt mondja, hatalmas volt beszédben és cselekedetben, mert megtanulta azt a tudományt, amivel ő úgy gondolta, hogy ki tudja, meg tudja védeni, ki tudja vezetni, fel tudja szabadítani a zsidóságot. És 40 év alatt mi történt? Rájött arra, hogy ez nem az a tudomány, amit az Isten igazán használni tud. Pedig biztos, hogy ő nem rossz szándékkal volt akkor, amikor ez benne felmerült. Tulajdonképpen el kellett felejtenie mindazt, amit Egyiptomban tanult. Már nem úgy, hogy a szervezési szabályokat meg ilyesmi, bizonyos, hogy nagyon sok hasznát is vette ennek, hanem át kellett értelmezni ezeket a dolgokat. Másképpen kellett viszonyulnia hozzá. És amikor azt a törődést megtapasztalta, és az elhívásnak a csodáját megtapasztalta, amikor az Isten szólt hozzá, akkor került olyan állapotba, hogy azt mondta, hogy én méltatlan vagyok erre a feladatra. Én nem tudom ezt a feladatot ellátni. Istenem, biztos van sokkal jobb és sokkal bölcsebb és sokkal alkalmasabb ember arra, mint én. És amikor az Isten elhív minket a szolgálatba, akkor nem úgy gondolja az ember, hogy igen, jaj, de jó, csinálhatom. Az Isten értékeli azt, hogy én őt úgy szeretem, és én tényleg alkalmas vagyok arra, amit az Isten rám bízott, és jaj, de jó, és akkor most én megtanítom, és én most elmondom, és megosztom a gondolataimat, az ötleteimet, és csak úgy buzog az emberből az a tudás, az a tapasztalat, meg minden, amit ő meg akar osztani. És az Isten engedi, hogy halakba ütközzünk. És az Isten engedi, hogy a mi beszédünk ne nyerjen visszhangot az emberi szívekben, vagy legalábbis ne úgy nyerjen visszhangot az emberi szívekben, ahogy azt mi azt elképzeltük. És ezért van az, hogy akkor, amikor az ember bekerül az Isten gyülekezetébe, akkor az Isten fokozatosan kezdi felnyitni a szemeit, nem csak a mások hibáira, hanem a saját tökéletlenségeimre. És az igazi Egyiptomból való kivonulás ekkor kezdődik el. Mert itt nekem már meg kell mutatnom, fel kell ajánlanom az Istennek mindazt, amit ő megmutatott bennem helytelenségként. Ezt nekem kell felajánlanom az Istennek. Ezt ő nem tudja tőlem elvenni. És ennek az eredménye lehet, tulajdonképpen most átnyúlok egészen a Jelenések könyvébe, ugye a 14. fejezetbe, akkor azt mondja, és szájukban nem találtatott álnokság, és Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Ez a gyülekezeti élet, az Isten művében való munkálkodás, az Isten művébennek való átadás, amit tanultunk is tulajdonképpen a szombatiskolában ma, ez ennek lesz az eredménye. Mert az Isten folyamatosan lépésről lépésre kívánja átformálni gondolatainkat, és változik, ahogy változik az odaszánásunk, úgy változnak a feladataink is. És úgy tesz a szolgálat által tesz bennünket alkalmassá. Mikor elhív a szolgálatra, akkor még nem vagyunk alkalmasak. Csak mi emberek, emberileg úgy gondoljuk, hogy az Isten értékeli a mi tulajdonságainkat. De igazából nem vagyunk még alkalmasak a szolgálatra. Menet közben akar az Isten a terhek hordozása által, a feladatoknak a végzése által szeretne bennünket alkalmassá tenni arra, hogy majd azt tudjuk tenni, amit ő eltervezett a mi számunkra. Ennek a legkézzelfekvő és látványosabb példája tulajdonképpen Péter esete. Ugye, ami a megtagadás. Az utolsó vacsorán mit mondott? Ők biztos, hogy megtagadhatnak téged, de én nem. Én nem. Én az életemet is odaadom. És így is gondolta, és ki is mondta. És mi történt? Nem egy nagy helyzet volt az, amiben neki meg kellett védeni a messzert. Ugye, amikor Getsemáné kertbe levágta a szolga fülét, ő ténylegesen be is mutatta azt, hogy ő kész meghalni, ő kész erre. És ezt Jézusnak kellett helyre tenni, mert az ő készsége, az ő saját alkalmassága ennyire torz volt. Ő ennyire torzul látta maga feladatát. Így vagyunk mi is, amikor szolgálatra hivatunk, hogy nekünk van elképzelésünk, hogy azt hogy kellene csinálni, de az Isten szemében ez egy torz dolog. Meggyógyította Márkus szolga fülét, visszarakta, és jött a következő próba, a következő élethelyzet, amikor a szolgáló leány egyszer-kétszer, egyszer az egyik, aztán a másik, aztán pedig a tűz körül ülő férfiak, emberek bizonyossággal mondták, hogy te közülök való vagy. Az egyik evangéliumban azt olvassuk, hogy úgy mondja, hogy a te beszéded elárult téged. A másik evangéliumban meg úgy olvassuk, hogy galileai vagy, és a beszéded is elárult téged. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem csak galileai akcentusa volt, itt nem arra hivatkozik, hogy galileaiul beszélsz, vagy ezzel hanem galileai vagy, ezért összekötötték, és a beszéded is elárult téged. Ez azt jelenti, hogy az alatt az idő alatt, amíg Jézussal jártak, azzal a 3,5 év alatt, olyan lett a beszédük, ami már kifinomultabbá vált, másabbá vált, mint a köznép beszéde. És ez kitűnt abban a közegben. De vajon a szíve megváltozott? Teljesen átalakult a szíve? Az átadása megtörtént? Egyiptom kihonult onnan? Péter szívéből? És az vészhelyzetben derül ki, hogy ott van bennünk még az Egyiptom, vagy sincs. Amikor védenünk kell magunkat, vagy amikor nem fogadják el azt, amit mi képviselünk, akkor kibudjon belőlünk a valós énünk, mert akkor azokat a szavakat használjuk, amelyekkel a bőrünket fogjuk védeni. Péter az ő életét, a bőrét, az úgymond hitelességét, ezek előtt az emberek való hitelességét védte. És elment még odáig, hogy elkezdett káromkodni és csúnyán beszélni. Azért, hogy higgyék el, hogy ő nem Krisztushoz tartozik. Viszont amikor rádöbbent arra, hogy az Isten, hogy Jézus Krisztus a Mester szereti őt, és hogy ő ezt előre látta, akkor tudott igazán könyörögni a szabadulásért. Akkor tudott igazán könyörögni a szabadulásért, és akkor meg is tudta őt szabadítani. Nézzük meg azt a kérdést, hogy az Istennek mi a terve, ami beszédünkkel, hogy miért adta ténylegesen az embernek a beszéd adományát. És olyan csodálatos látni, hogy az állatok megértik az embert. Nem gondolkodtunk ezen? Nemrégiben segédkeztem egy kutyának a átköltöztetésében, egy fél éves állatot, mert ez egyik ismerősünk, ő Ukrajnából való, de oroszul beszél, itt dolgozik Magyarországon, és kérte, hogy egy kutyát szeretne, hogy ne legyen egyedül, és elmentünk a kutyáért, elhoztuk, és ugye a kutya magyarul szokta meg azt, hogy ül, fekszik, meg minden ilyesmi, meg hagyd ott, menj el. De nem beszélt vele senki se oroszul, se más nyelven. És a kutya egy hét után érti a gazdáját, és teljes mértékben ő oroszul mondja neki, és a kutya mindent megcsinál. Az, hogy működik ez? Ez az a csoda, amit tulajdonképpen az Isten beleplántált az állatba is, meg az emberbe is, az állatba azt, hogy megértse az embert, az emberbe pedig azt, hogy értse az Istent. Mert ahogy az állat érti az embert, az ember is értheti az Istent, csak az Istenhez kell neki fordulnia segítségért. Az embernél ez nem ösztönösen működik. Az Isten csak azt ígérte meg, hogy ellenségeskedést szerez az emberben. De onnantól kezdve, hogy ez az ellenségeskedés működőképes, és az ember szóba áll vele, onnantól kezdve az Istenhez fordul, és az Isten alkalmassá tudja tenni az embert arra, hogy megértse az Isten beszédét, ahogy az énekben is énekeltük. Hogy megértse az Isten beszédét, és azután vágyakozzon, hogy az Isten beszéde legyen az ő beszéde is. Ézsaiás könyvében olvashatjuk azt, hogy pillanat. Az 50. fejezetben a negyedik verset. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Megnyitotta az Úristen a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szagatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg, azért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem valok. Közel van, aki engem megigazít. Ki perel én velem? Álljunk együtt elő. Kicsoda peresem? Közelegjen hozzám. Ugye ez Jézus Krisztusra, ez egy messiási profécia az Úr szolgájának a,
a tisztje, de az Isten ugyanezt szeretné nekünk is adni, hogy megint keszünkbe jut a Jelenések könyve 14:5, hogy a szájukban nem találtott utálnokság, és Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Úgyhogy ő ezt a bölcs nyelvet kívánja mindazoknak adni, akik az ő szolgálatába beálltak. És ezt kívánja csiszolni a mi együttléteink, a mi közös beszélgetéseink, a mi közös munkánk által. És nagyon szomorú az Isten, amikor egymásra megsértődünk. Amikor elvárjuk a másiktól, hogy azt csinálja, ami nekem természetes. És ha nem csinálja, akkor vagy rárivalkodok, vagy valami másképpen reagálok, de biztos, hogy nem krisztusi a reakcióm. Mert az emberi természet nem tudja elfogadni azt, hogy amit én kimondtam, és ami nekem világos, hogy a másik miért nem úgy érti. És arra nem gondolunk, hogy lehet, hogy az Isten minket ezáltal próbál meg, hogy csiszolja a gondolatainkat, a szavainkat, hogy művelje a lelkünket, hogy ne a magunk igazságát akarjuk ráerőltetni a másikra, és háborodjunk fel azért, mert ez az igazság nem úgy jön vissza, mint ahogy mi azt közvetítettük, hanem Isten jeleként, Isten intéseként éljük meg ezeket a helyzeteket, és tőle várjuk a megoldást, és nála keressük a megoldást, és szeretetben tudjuk egymás küzdelmeit hordozni. Mennyit ártunk egymásnak azáltal, hogy egymással hivalkodunk, hogy számon kérünk, hogy felháborodunk, és mennyit segíthetnénk egymásnak, amikor látjuk egymásban az indulatot, akkor megfognánk egymás kezét, és mondjuk, menjünk, imádkozzunk. És aki érzi magában ezt az indulatot, engedné, hogy a másikkal menjen, és ne utasítsa vissza, hogy nála minden rendben van. Te vagy az oka, hogy én most felháborodtam. Ezt elsősorban magamnak mondom, mert ez ám nagyon jellemző volt, édesanyámatom. És még most is vannak élethelyzetek, amelyekben nagyon nehéz uralkodnom rajta. De most már tudom, hogy amikor nagyon érzem, hogy nagyon meg szeretnék valamit magyarázni, hogy akkor álljak le, és hívjam segítségül az Istent. Mert amit nem mondtam el én emberileg, azt az Isten megadja ajándékként a másik embernek a megértésben. És nem fogom magamnak tulajdonítani, hogy én meg tudtam őt győzni beszéddel. Mert nekem nem a meggyőzés a feladatom. Nekem az a feladatom, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. És hogy ki milyen ponton van megfáradva, és mi az ő baja, gondja, azt is az Isten tudja előttem feltárni, hogyha én kellő lelkülettel fordulok hozzá könyörgésben. Itt Jézusról azt mondja, hogy hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdözés előtt. És mi hogy állunk ezzel? Odaadjuk a hátunkat, hogy bántsanak bennünket? Vagy kiállunk a magunk igazáért? Hogy vagyunk ezen a területen? Gondolkodjunk el mindnyájan, és gondolom, megtaláljuk rá a választ. Ézsaiás könyvében is, hogy a másik oldalról is azért szórjunk, Ézsaiás könyvének a 32. fejezetében pedig ilyenről beszélünk, hogy a családnak a 7. verse, 32:7, a családnak eszközei családok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. Itt a másik véglettel találkozunk. Itt azzal találkozunk, hogy a szegény, még ha igazat is mond, a szegény az nem mindig anyagilag szegényt jelent, hanem aki szegénynek mondja magát az Isten jelenléte nélkül, aki tudatában van annak, hogy ő Isten nélkül senki és semmi. És azt mondja, ha a szegény igazat szólna is, mindig lesz olyan, aki el akarja veszíteni az alázatost hazug beszéddel. Meg akarja csalni. Ki akarja billenteni abból az állapotból. Piszkálja az önérzetét, vagy próbálja megalázni. Próbálja olyan helyzetbe hozni a másik embert, hogy felhergelje az emberi természetét, hogy az ember emberien reagáljon. És hogyha az ember kimondott bizonyos dolgokat, az már bizonyított, azt nagyon nehezen változtatja meg. Mert onnantól kezdve, hogyha kimondott bizonyos dolgokat, akkor onnantól kezdve ragaszkodik hozzá, és azt gondolja, hogy az az ő hitelességét, esik csorba, hogyha megvallja, hogy helytelenül szólt. Az ellenség gondoskodott olyan eszközökkel, akik hazug beszéddel meg akarják csalni az alázatosokat. Úgyhogy ne gondoljuk azt, hogyha megtanuljuk a szelídséget, és alázatosak leszünk, hogy azzal a problémáink meg fognak szűnni. Mert a sátánnak mindig lesznek olyan eszközei, akik által próbálkozni fog felhergelni a mi emberi természetünket. De ha Istenben elrejtőztünk, akkor meg fogjuk ezt látni, és a másik oltalmát fogjuk szorgalmazni, hogy az Isten őt mentse meg ettől a lelkülettől, és nem védeni fogjuk a rajtunk esett csorbát. Prédikátor könyvében, az 5. fejezetben tulajdonképpen az 5. fejezet 5. versébe olvashatjuk azt, hogy jobb, hogy ne fogadj, hogy nem, mint fogadj, és ne teljesítsd be. Ez egy árnyalata annak, amiről az előbb beszéltünk. Hogy jobb nem mondani bármit is, mint kimondani, és utána nem teljesíteni, nem tenni meg. Mert ugye erre hergeli az emberi természet az embert, hogyha már kimondtam valamit, akkor azt meg is kell csináljam. Mert az a becsület dolga. Emberileg ez így is van. De ha téves dolgot mondtam, ha helytelen dolgot mondtam, akkor is meg kell benne maradjak. Akkor mi a becsület dolga? Nem az, hogy bevalljam, hogy helytelenül gondoltam, helytelenül cselekedtem? Isten egészen más szemszögből látja ezeket a helyzeteket. És ezért mondja a következő versben, a 6. versben a prédikátor, ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet. És ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez. Hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. De ne mondd, hogy véletlen. Ne keresd kifogást. Ismerd be. Ne engedd, hogy a te szád bűnre kötelezze testedet. Ne mondj olyat, aminek tevőleges, konkrét cselekedet lesz a következménye, amit nem tudsz visszafordítani. Hanem idejében gondold meg, mielőtt szólnál. Mert nem mondhatod az angyal előtt azt, hogy ez véletlenül esett, és azt mondja, mert hogyha ezt mondod, hogy tévedésből esett, akkor Isten a te beszéded miatt felháborodhat, és mindaz, amit idáig jól csináltál, de ebben nem akarod beismerni a magad tévedését, elveszíti a te kezeidnek munkáját. Ugye ismerjük azt az igét, hogy ha valaki bűnben élte az életét, és megtér, és az utóbbi cselekedetei helyesek, akkor az összes ő bűne nem számítatik be. Ha valaki meg jót cselekedett, de a végén elfordult attól, és rossz dolgokat cselekedett, és nem tért meg, akkor az összes jó cselekedete is el fognak veszni. Mert a végső cselekedet az, ami az ember döntéseit tükrözi vissza. Sokat tévedhetünk, gyakran eleshetünk, de a végső döntésünk az, ami által megítéltetünk. Megállunk, vagy elvettetünk az Isten trónja előtt. Ugyanebben a fejezetben, a második versben azt mondja, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt. Mert az Isten mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen. Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, és sok beszédből bolond beszéd. Ha nagyon elfáradunk, akkor nem tudunk figyelni. Ugye? És akkor mondhatunk olyasmit, amit igazából, ha tisztán, józanul, éberen tudunk gondolkozni, akkor nem is mondanák, meg nem is gondolnák. Azt mondja, álom következik a sok foglalatosságból. És így a sok beszédből is bolond beszéd. Ugye van egy magyar közmondás is, hogy sok beszédnek sok az alja. Ugye? Drága testvéreim, igen, a példabeszédek könyvében is a 10. fejezet 19. versében is azt mondja itt az ige, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmet. Választott ezüst az igaznak nyelve, a gonosznak elméje keveset érő. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy miért olyan fontos, hogy a beszédünk és a cselekedeténk összhangban legyenek egymással. Csak két bibliai példát hozok fel. Dániel. Szoktuk mondani, hogy jó, idegen környezetben volt, rá volt kényszerítve arra. Biztos, hogy csak az volt? Mielőtt nehéz helyzetbe került volna? Mielőtt nehéz helyzetbe került? Nem eldöntötték ők, hogy? Ugye eldöntötték. Hogy ők az Isten szerint élik az életüket, és nem adják fel. Nem alkusznak meg. És utána jöttek a próbák. Ők nem akkor fogadták meg, amikor próbákban voltak. Akkor még nem voltak próbák. Jó, elhurcolták őket, de ahhoz képest, mint bármilyen más rabszolgának, pazar körülmények között élhették az életüket, nem? És mi volt a legnagyobb kísértés? Az erről való lemondás. Ez volt a legelső. Hogy jólétben élhettek, elismerik a ti tudástokat, a ti adottságaitokat. Az erről való lemondás volt az első nagy próba. És ezért tudta az Isten felhasználni őket, mind minden az ifjakat és Dánielt is, az ő szolgálatában úgy, ahogy ezt mi a Szentírásban olvashatjuk. És ennek a gyakorlati megnyilvánulása hol érhető konkrétan tetten? Ugye a héber ifjaknak az esetében, hogy ők megtartattak. Ott volt az Isten velük a kemencében, és még a füst szaga sem járta át a ruhájukat. Akik meg belevetették őket, ők meg megégtek. Dániellel kapcsolatban, az oroszlánok vermében pedig hogy működött a dolog? Pedig ezek az állatok ki voltak éheztetve általában, amikor ilyen volt. Azt mondja, az Isten angyala bezárta az ő szájukat. És amikor Dániel kijött, és a káromlókat, ugye, az irigyeket bedobták, pillanatok alatt végeztek velük. De ez mi a milyen hátteren történhetett meg? Ez a csoda csak annak a hátterén történhetett meg, hogy Dániel akkor, amikor a rendeletet kiadták, ő nem gondolkozott azon, hogy most megfeleljen, ne feleljen meg, hogy hogyan tudná az Istent is szolgálni, meg a rendeletnek is eleget tenni. Hogy állunk mi, amikor kényszerhelyzetben vagyunk? Amikor az emberi természetünk logikája szerint a túlélés lenne a fontosabb, és az Isten szerinti logika pedig azt mondja, hogy az örök élet. Az ember hol bukik el? Akkor, amikor a földi dolgaira összpontosít, amikor azokat akarja védeni, amikor azokban akar biztonságot tudni. Az Isten meg mit ajánl fel? Az Isten felajánlja azt, hogy nézz fel, és élj. Tekints rám, ne aggodalmaskodjál afelett, ami a földön kényelmetlen számodra, vagy nem úgy valósul meg, ahogyan te azt elgondoltad. Tekints rám, ragaszkodj hozzám, és én hordozom a te terhedet, és én megoldom a te problémádat. Az, hogy megoldódik a problémád, vagy nem oldódik meg, ez csak rajtad áll. Hogy én fontosabb vagyok-e neked, vagy a problémádat te akarod megoldani. És nem bízod rám, hogy a te problémádat én oldjam meg úgy, ahogyan a te örök javadat szolgálná ennek a problémának a megoldása. Az Isten jót gondolt el felőlünk. Az Istennek terve van velünk. És az Isten azt mondja, hogy a te beszéded legyen igen, igen, nem, nem. És mindaz, ami felette van, minden találgatás, minden ügyeskedés, minden fondorlat, minden feltételezés, minden saját tapasztalatra való hivatkozás, minden emberi, forténak az alkalmazása, az mind a gonosztól van. Őrizzen meg bennünket az Isten ilyen értelemben, hogy úgy tudja a mi szívünket átformálni, hogy a mi beszédünk megállhasson az Isten királyi széke előtt, fedhetetlenségben. Az Úr irgalmassága legyen bennünk. Amen.